srácok.hu podcast.
Imivel,
Ádámmal,
Krisztiánnal
és Jánossal.
Edgecode. Na.
Edgecode. Ádám, ez egy kurva jó terméknév lenne, csak én nem tudom mire.
Ennyi.
Akkor olyan, mint mint a blockchain, nem? Tehát, hogy...
Blockchain.
Edgecode.
Ja, hogy tök jó, csak mire?
Ja. Basz meg. De, érzem, hogy itt egy nagyon jó podcast adás, ez lakik valahol.
Hát akkor keressük melyik.
Nagyon kedves hallgatók, ez itt a Letzkot.hu podcast, és jól kezdődik, azt se tudjuk, hogy mi a téma, de azért beszélünk róla. Most ezzel hijackeltem a témát?
Amúgy igazából ez, hogy így elkezdjük a felvételt, és nem tudjuk, mi a téma, ez annyira tök általános, hogy nem hijackeltelte itt semmit.
Na jó, hát figyelj, akkor beszélgessünk az edge kérdésről.
Ja, hogy akkor most végül mégis ebbe belevágunk?
De várjál, most akkor böngészőről vagy?
Nem egészen erre gondoltam.
Van egyébként Adobe Edge Code, ilyen van, francba.
Adobe Edge, ez micsoda?
Edge Animate, jó, ez az Edge Animate,
hálózat.
Ez a régi Flash-nek az utódja, hogy ezzel lehet animációt csinálni, ha jól emlékszem, és igen, HTML 5-ös JavaScript, és nem erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy hát nálunk most a munkahelyen ugye felhőszolgáltatást értékesítünk, mint olyan, és mindenki megkeresheti, lenyomozhatja, hogy vajon melyik felhőszolgáltatás ez itt nem a reklám helye, de így érdekes
kivéve
volt a kérdés.
Kivéve a meetupon.
Ja, igen, tehát.
Tudod, valamivel meg kell indokolni, hogy engedjenek el meetupra, de mindegy.
Világos.
Nem, szóval, hogy az az érdekes új fejlemény, hogy olyat csinálunk, hogy van a felhőszolgáltatás, és a felhőszolgáltatás tulajdonképpen fogjuk a vasat, meg a switcheket, és azt lerakjuk az ügyfélhez. Tehát, hogy gyakorlatilag
És kezdjen vele, amit akar, kész.
Hát ilyen, nem tudom, private cloud, hybrid cloud, vagy mit tudom.
Ez ilyen hybrid cloudnak szokták az ilyesmit, nem?
Igen. Mi
vagy
üzemeltetjük.
Mégsem.
Hát körülbelül mi üzemeltetjük a gépeket, meg ha hardware csere vannak, akkor mi cseréljük a hardware-t, meg minden, és az ügyfél ezért fizet valami hajdíjat. És azért az ügyfél tulajdonképpen a már megszokott felhő szolgáltatásait, meg API-t, meg stb. Tudja üzemeltetni magánál on-premise. Sőt, mi több, tud olyat csinálni, hogy rádugja a saját lokális hálóját, és ugye ezzel megoldja azt a hatalmas problémát, ami a felhőknél általában szokott lenni, hogy hát nem tudom mennyi a sávszélességem, nincs latency, SLM, meg ilyenek. És ugye azt gondoltam, hogy ez ilyen érdekes fejlemény, hogy miért megy ebbe az irányba a világ? Tehát, vagy szóval, hogy nem jó a felhő?
Akkor most ismételjem meg magam, amit még itt így off the record elkezdtük, tehát...
Majd kivágjuk valamelyiket.
Vagy valamelyiket, mert nem tudom, hogy mikor nyomta rá a record gombra, hogy ez trükkös.
Na ez benne a trükk, igen.
Igen.
Na mondjad, Ádám.
Szóval, de hogy alapvetően mit nem tudunk, ez zajlik a szakmában 60 éve. És igazából semmi új nincs benne. Gyakorlatilag a számítástechnika mindig ezt a pingpong játékot játszotta ilyen 10 éves ciklusokban, hogy központosítottról, elosztottról, központosítottra varázsolja a megoldásait, és igazából ebben semmi új nincsen. Úgy látszik, hogy a mindent vigyünk felhőbe, meg mindent központosítsunk, és utána majd hálózaton keresztül kiszolgáljuk. Megoldás, az úgy néz ki, hogy erre a 10 évre most kezd egy kicsit kifulladni, szóval megjelent az az igény.
Úgy érzed, hogy kifullad? Vagy
nem,
már...
nem is az, hogy kifullad, hanem, hogy alapvetően a hype, mint olyan, az kezd letörni. Most már lehet látni egyébként nagyobb szervezeteknél is azt, hogy érzik az előnyét annak, hogy nem feltétlen mindent lokálisan, vagy saját szerver parkkal érdemes megoldani, hanem mondjuk egy multinál van egy helyen valamelyik országban valami központosított szerverterem, aztán majd a szétosztjuk hálózaton keresztül. Nem kell 600 féle szerver mindenhol on-premise. Tehát most már látszik, hogy alapvetően a megfontolt lépések szerint lehet haladni a felhőbe, szóval kellett valami újabb cutting edge technológia.
Hú, azért nagyon, nagyon elkezdted itt a lövöldözni a corporate
ugye?
Céget, hogy
picit azért kellett valami kettinges dolog, ami ugye megint megmozgatja egy kicsit így a hülyeségeket, hogy jó, akkor csináljunk szerverparkot lokáció szerint elosztva, de egybe, és akkor így rakjuk ki a hardvert ide meg oda, de amúgy ugyanaz az infra.
Szerintem ami egyébként itt számít, az a sebesség, a latency, ennyi. Tehát, hogy nyilván ugye egy csomó olyan, nem tudom, ilyen cég van, ami két marokkal, vasmarokkal, mit tudom én, mindenhogy őrzi a saját adatait, és ugye vannak nyilván ilyen bankok, stb., tehát hogy ez nem fogja csak azt mondani, hogy na tessék, itt van, elrakjuk a felhőbe, viszont nekik is ugye van egy olyan rész, amit viszont megpróbálnak, ugye ilyen cloud computing. Ez nagyon magyarra sikerül, igen. Tehát, hogy megpróbálnak ugye ebbe az irányba terelni. Viszont aztán látják, hogy hát azért ez az ide-oda mozgatás, ez nyilván nem egy olcsó dolog, meg időben sem annyira tuti. Főleg, hogyha ezt nagyon sokszor kell megcsinálni, és azt már tudjuk, hogy a felhasználók azok nem tudom hány másodperc után ugye esik vissza így a konverzió, hogy töltődik az oldal, és valamit nyilván tudsz cashelni, akkor azt megoldod ott, stb., de valamit meg nem, és ugyanúgy le kell kérdezni, és ezzel felhasználókat, potenciális vásárlókat, potenciális ügyfeleket vesztesz el, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor inkább adjátok ide, és akkor majd jó lesz az nekünk új.
Ennél, tehát, hogy igen, ebben szerintem igazad van, de ennél, hogy mondjam, kicsit megfordítanám a kérdést, a felhőszolgáltatók részéről is van itt egyfajta, ügyfélkeresés, mert ugye megy, persze nyilván mindenki megy a felhő irányba, meg most már a bankok diói is benne vannak abban a diótörőben, hogy hát bizony van konkurencia. Tehát, hogy most megnézzük, ugye itt van a Revolut, az N26, Holvi, stb. Tehát ezek az ilyen pusztán netes oldalról jövő bankok, akik új feature-öket adnak, könnyebbé teszik az egész bankrendszer használatát, és hát nekik is ott van az, hogy gyerekek, innováció kell, nem elég az, hogy tároljuk az ügyfelek pénzét elektronikus bitek formájában, hanem muszáj nekik is elkezdeni fejleszteni, és nem lehet az, hogy a 15 évvel ezelőtti UX szerinti ótvarszar netbankinget használjuk továbbra is, hanem muszáj valamit csinálni, föl kell gyorsítani a deployment ciklust, és hát persze nyilván mit szeret a fejlesztő, azt, ha nem kell csinálni olyan dolgokat, amiket nem szeret, például adatbázist üzemeltetni, vagy szervert üzemeltetni, vagy ilyenek, vagy adatosan Kubernetes-t, vagy mit tudom én. És én úgy érzem, hogy ez az egész edge téma, vagy ugye melyik szolgáltató hogy hívja, ez egyszerűen azt a piacot próbálja meg lelegelni a felhő szolgáltatók részéről, akik szeretnének ilyen feature-öket, hogy menedzselt adatbázis, menedzselt az, de valamilyen okból kifolyólag, például latency, de akár például compliance dolgok miatt is nem nagyon szeretnék az adataikat, meg az egész infrastruktúrájukat kitenni mondjuk az Amazonhoz, vagy a Googlehoz, vagy az ő adatközpontjukba, hanem ennél egy kicsit, hogy mondjam, ott vannak a szerverek, oda tudnak menni, meg tudják simogatni. Most az, hogy ez mennyiben jelent nekik tényleg jobb biztonságot, mert hogy az Amazon ugyanúgy menedzselni fogja azokat a szervereket, ugyanúgy oda tudja adni a Donaldnak az adatokat, hogyha nagyon szeretné. De ez ugye bármilyen más szolgáltatóra is igaz, ha nem bízol a felhőszolgáltatódban, akkor ez az Edge sem fog megmenteni, de ott van, és ez valahogy egy ilyen kibúvó szerintem a compliance kérdések alól, mert hát ugye a mi szervereink ott állnak a saját rekkünkben, és ja.
Jó, hát igazából biztos vagyok benne, hogy ezt le lehet papírozni, mert ez sok esetben tényleg csak lepapírozás kérdése, hogy aki hozzáfér a szolgáltatótól azokhoz a hardverekhez, az pontosan ugyanolyan átvilágításon, olyan, hogy is mondjam, belépési protokollok, meg egyéb más protokollok szerint férjen hozzá a hardverhez, mint hogyha saját infrastruktúrában működő, saját üzemeltetők férnének hozzá ez a hardverhez, és akkor az lesz, hogy ilyen dupla kotonnal megyünk a kuplerájba jelleggel, hozzáfér mindenki.
Igen, és a nap végén a hajadra kenheted az egészet, de rajta van a plecsni, hogy jól csináltad.
Igen, igen.
És nem te vagy a felelős.
Ja, persze, mondjuk mindig ez a legfontosabb, hogy legyen kire kenni a felelősséget.
Igen, de ugye, tehát, hogy én kicsit úgy érzem, hogy ez inkább ennek a piacnak a lelegelése. Ahol, ugye ez a latency kérdés, hol lesz igazán izgalmas, nekünk most van az egyik osztrák egyetemmel egy ilyen együttműködésünk, ahol nem csak az Edge téma van ott, tehát nem csak leraktunk egy halom szervert, amit nem ők menedzselnek, mert ugye ez az Edge tulajdonképpen, a felhő csak valaki másnak a számítógépe. Hanem az van, hogy ugye ott vannak a switchek, és az egyik privát networköt azt úgy konfigurálták fel, hogy akkor ott megy egy kis kábel azokból a switchekből, és az átmegy egy 5G base stationhoz. Tehát, hogy ugye az 5G mobil hálózat. És egy olyan cuccot építenek, ami ilyen valami VR-on keresztül remote kontrolloznak valami drónokat, amik 5G-n keresztül kommunikálnak, tehát hogy ugye ez az 5G-nek a hatalmas újítása, hogy hát már nem kell elmenni az országos központig az adatnak, mit tudom én, 10 millisek alatt, hanem 5 milliseknél kevesebb idő alatt kapsz valami értelmes választ, ami mindenféle távlatokat megnyit. Aztán persze szóval lehet, hogy...
Feltaláltak újra a peer-to-peer jellegű kommunikációt?
Nem, mert ugye, tehát hogy amennyit én ebből az egész 5G kérdésből értek, az, hogy régen ez úgy volt, illetve 4G-nél, hogy az összes adat tulajdonképpen bement mondjuk a válasz egy mobil szolgáltatótnak az országos központjába, vagy legalábbis valami lokális adatközpontba, és nem az van, hogy mondjuk peer-to-peer ténylegesen a base station-ök között elment. Hát és ez lenne az 5G-nek a nagy...
A régi alaptelefónia még a GSM korszakában sem így volt, hogy elment a központig. Tehát akkor is ezért megoldotta közvetlenül. Nyilván hát, volt egy megfelelő kapcsolatfelépítési protokoll, aminek egyébként nagyon sok hibája és biztonsági kérdései voltak, amiket mindegyében most nem menjünk be, de a lényeg, hogy utána ezek nem mentek feltétlenül a központig.
Igen, a jelenleg az 5G-nek ez a nagy ígérete, hogy ott meg tudod csinálni azt, hogy mondjuk te egy Tesco vagy, és te leteszel mondjuk 5G base station-okat, uh-huh. Mit tudod, az áruházad, mondjuk egy Tesco-ban legyen mondjuk 4, tehát hogy ebből is érzed azt, hogy hány olyan cucc kell. Erre uh-huh. egyébként majd próbálok valami szakembert keresni, aki magyarul beszél tőlünk, mennyi telkónak dolgozom, hogy erről meséljen egy kicsit többet, de mondjuk leteszel egy Tesco-ba 4 ilyen base station-t, és az közvetlenül tulajdonképpen az adat a Tesco-t sem hagyja el, hanem úgy megy át mondjuk uh-huh. a helyi szerverekhez, hogy az ottani base station az közvetlenül hozzákapcsolódik a szerverekhez, és akkor ilyen szuper gyors latency. Most nem tudom, a Tesco miért akarna ilyet, de akár lehetne is. Tehát mondjuk például...
Ezzel kapcsolatban biztos, hogy akkor lesz ezer meg egy kérdésem, de most úgy érzem, hogy nem ez az alkalom, hogy elkezdjünk ebbe belemenni.
Valószínűleg nem, mert én sem értek eléggé hozzá, én csak azt tudom, amit nekünk elmondtak, hogy ez mennyire király technológia. Nyilván, tehát hogy gyakorlatilag ez helyettesíteni a Wi-Fit, mint olyan.
Csak hát ugye nem... igen, ezért kérdezem, hogy jó, akkor miben különbözik, mint a Wi-Fi, van egy perced, és így...
Hát ugye abban különbözik a Wi-Fi-től, hogy nagyobb, hogy egy nyílt, egy internetfele nyitott technológia. A Wi-Fi-nél ugye mindig az van, hogy akkor jó, akkor access point, meg stb. Meg az van, hogy bedugod a SIM-kártyát, és működik. És az, hogy mekkora területet fedsz le vele, vagy a kis készülékeid, amik ezen az 5G hálózaton lógnak, nálunk csinálnak ilyen asset trackinget, meg mit tudom én, az nem függ attól, hogy te most éppen melyik Tesco-ban vagy. Hanem minden Tesco-ban például elmegy a helyi adatközponthoz. Tök mindegy. De igen, tehát hogy alapjában véve ez is csak egy adatátvitel. Csak mobilhálózaton keresztül.
Uh-huh. Jó.
Egyébként nem, nincs is olyan messze egyébként az Edge annyira, mint hogy hinnénk. Mármint, hogy a legtöbb ember egyébként itt találkozik vele, vagy legalábbis azok, akik mondjuk így például ilyen iPhone userek. Mert ugye az iPhone is egyébként ugye a számítási cuccok egy részét ugye így letolja a telefonodra. Például ugye ez hogy hívják már, ugye az új lenyomat leolvasás, az is ugye egyébként ugye a telefonon történik. És ugye itt is, ha úgy nézzük, ez is egyfajta olyan edge megoldás, mert hogy itt is az történt, hogy nem az van, hogy akkor most elmegyünk ugye a központi szerverre, és azt majd ott megoldjuk, és aztán visszajön, és ugye ezzel nyilván ott terheled ugye azt a szerver parkot, meg nyilván latency, stb., hanem akkor azt mondják, hogy oké, ott van az a készülék, és közelebb visszük ugye a felhasználóhoz, mármint a klienshez idézőjelben. Hát és ez is egyfajta ilyen egy megoldás szerintem.
Hát igen, alapvetően ugye erről szól ez a
igen,
ez a de sztori, ugyan... hogy minél közelebb helyezni a számítási kapacitást ugye a felhasználás.
Jó kezdődik.
Igen. Megy az a beszéd ma. Nem, de...
Beütött
de...
a sör.
Igen, beütött hát, a sör.
Szóval, hogy minél közelebb helyezni a számítási kapacitást ugye a felhasználás lokációjához. Tehát ugye alapvetően erről beszélünk.
Igen, csak hogy nem csak ilyen szervereknél van ez.
Nem, hát ugye ennek sokféle formája van, tehát azt hiszem, hogy ennek talán az előfutóra a Netflix, akik ugye megcsinálták azt, hogy akkor kedves szolgáltatók, ne szívassuk egymást itt a peeringen keresztül, toljuk a terabiteket, ugyanazt a sorozatot, hanem akkor adunk nektek egy gépet, azt tegyétek be az adatközpontotokba, és akkor ott majd szépen onnan kiszolgáljuk a ti Netflixes usereiteket, és akkor cserébe nektek nem kell szívni a ezékkel a peeringen keresztül átcuppantani az összes filmet. Ez is tulajdonképpen ez egy edge előfutár. Csak a kérdés mindig az, hogy ugye jönnek a... Hát ugye egyrészt a nagy felhőszolgáltatók, mindenki próbált minél több adatközpontot felépíteni, most ugye nálunk is most nyitottak Bulgáriában egyet, mert hogy X, valamilyen üzleti... okból kifejezőleg úgy gondolták, hogy az úgy jó lesz, meg ott lesznek ügyfelek, és ugye, tehát, hogy mindenki próbál terjeszkedni. Csak valószínűleg az a helyzet, hogy előbb-utóbb, hogy mondjam, még egy Amazon anyagi hátterével sem feltétlenül tudod lefedni az egész világot, nem tudsz feltétlenül minden faluba tenni egy adatközpontot, mert az egy kicsit vicces lenne, de valahol kell az, hogy...
Szerintem ez egyébként olyan, mint a repülőknél, hogy ugye ott is így particionálni kell azt a bázist, azt a user bázist, hogy akkor itt is ott van ugye a cloud computing, tök jó, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ennek lesz egy ilyen kiemelt idézőjeles része, amíg ugye közel esik hozzád, és akkor itt is az van, hogy akkor van egy ilyen business klassza a cloudnak, ami mondjuk ez az edge.
Várjál, tehát most a polgári repülésről. Igen, ezt most nem egészen értem az analógiát, tehát hogy te most a polgári repülésről beszélsz, hogyha valaki tényleg alacsony latency-t szeretne, akkor kifizetheti a prémiumot, vagy mi?
Nem, hanem hogy akkor megosztják ugye ezt az egészet, hogy azt mondjuk, hogy oké, akkor milyen edge computingot szolgáltatunk, és akkor ugye ez is egyfajta ilyen felosztása az üzletnek. Tehát, hogy itt is lesz, aki ugye azt fogja mondani, hogy jó, akkor mi ezt bevállaljuk, nekünk ez kell, hozzátok ide, csináljuk, mert nyilván ugye nem ugyanaz az árfekvés ennek az egész történetnek. És hogy akkor így valahogy fel kellett osztani ugye a piacot, és akkor azt kellett mondani, hogy jó, akkor lesz egyfajta ilyen idézőes prémium termék, ugye.
Ja, igen, igen. Tehát, hogy alapvetően az a plusz áras szolgáltatás, hogy közelebb menjünk hozzád, így a hegy megy Mohamedhez jelleggel.
Oké, ezt így el tudom fogadni. Biztosan,
persze, ja.
Csak mondjuk a kérdés, ami bennem felmerül, tehát, hogy mondjuk a legnagyobb potenciált ebben az egész edge kérdésben, én tényleg ott látom, hogy nem csak az, hogy oké, edge, lerakjuk hozzád a szervereket, és akkor mondjuk ugye vagy van a wifi-d, vagy akkor kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen az 5G, tehát az, hogy olyan szintig mennyire fog működni, hogy mondjuk például az egész ipari automatizálásodat megcsinálod 5G plusz edge computinggal. És nyilván itt az 5G sikere az egyik fontos tényező, és hallottam vitákat arról, hogy például nem szeretik a mindenféle nemzetbiztonsági szervezetek, például Németországban, hogy ez az 5G, ez teljesen peer-to-peer, mert hát akkor hogy fogják lehallgatni, ugye? Tehát ilyen nem triviális kérdések azért felmerülnek, és lássuk be, ez egy jogos kérdés. És akkor voltak ezek a viták, hogy jó, hát akkor az összes lehallgatandó telefonszámot azt küldjük ki az összes base stationre, és akkor nyilván mindenki így hátra hőkölt, hogy hát azt úgy, hogy... És a nemzetbiztonsági szervezetek meg szeretnék azt, hogy hát mégiscsak minden kapcsolatfelépítés az menjen be egy központba, hogy ott leellenőrizzék a lakat alatt levő titkos megfigyelendő telefonszámlistát, amivel ugye az egész 5G-nek az egész lényeg elveszik, mert hogyha mondjuk egy Tesco-ban van 4 base station, ahogy mész és vásárolsz, a telefonod átmegy egyik base stationről a másikra, és akkor megint várni kell, amíg bejelentkezik. Pont ezt próbálják kiküszöbölni ezzel az 5G-vel. Tehát, hogy tehát visszatérve a kérdésre, nekem az, ami itt felmerül, mint kérdés, hogy oké, tök jó, csinálunk edget, csak hol lesz az lényeges? Ipari automatizálás, gaming, tehát ugye most ez a cloud gaming, mint olyan, ez most felkapott cucc, Nvidia-tól hát nagyon.
Onnan indultunk ki, hogy alapvetően a compliance és privacy, illetve adat megőrzés esetéből indultunk ki, mint elsődleges felhasználás, ami egyébként fura, mert sokkal relevánsabb szerintem maga legváltabb az a két példa, amit most említettél, csak innen indultunk ki.
Hát az, ugye az az, aki most megveszi. Ja. Tehát, hogy ki az, aki most megveszi, az, aki egyébként bármilyen egyéb okból, ki főleg a felhőbe nem tud elmenni. De nincsenek még olyan use case-ek, hát mondom, tehát az egyetemen kutatják itt az egyik osztrák egyetemen, most szándékosan nem mondom, hogy melyik, mert tényleg nem a reklám helye, hogy ott kutatják azt, hogy mit lehet ezzel csinálni. Tehát, hogy van egy tök jó játékszerünk, mire jó ez? Hogy 5G és Edge. Tehát, hogy
ez az, ami... egyébként tényleg erre ezzel reklámozgatják, tehát hogyha megnézzük ők nagyobb ilyen telkós hardware gyártó cégek reklámjait, én sem mondok neveket, akkor alapvetően igazából, mint alapvető use case-ek, amivel megpróbálják eladni, az olyasmik szoktak lenni, mint például önvezető járgányok, meg automatizáció, akár ipari automatizáció, akár bármiféle konzumer jellegű automatizáció, önvezetés. De a kérdés nem, nekem ilyenkor mindig az, hogy oké, de ehhez miért kell az 5G?
Hát mondjuk vagy az edge computing. Hát a kérdés az, hogy miért kell az 5G, vagy miért kell az edge computing? Melyik a kérdésed?
Hát szerintem valahogy mind a kettő így összefügg, tehát hogy az egyikkel nem próbálod benne csökkenteni biztos, a bandwidth-et, latency-t, a másikkal meg ugye növele. Tehát hogy ugye tehát minél több eszközt lehetővé teszel ugye azon az adott, nem tudom, mondjuk területen.
Valójában én azt látom, hogy az edge computing az pont azt próbálja kiküszöbölni, amit az 5G-vel próbálnak megoldani egy másik irányból.
Nem egészen. Tehát, hogy ami nekem felmerül, hogy miért kell nekünk 5G, pusztán informatikai szempontból, az az, hogy ugye Wi-Fi-t bárki indíthat, ennek következtében aztán persze most van 5G-s Wi-Fi, de valamikor az a frekvencia tartomány is teljesen tele lesz, mert most így egy ilyen panelházból megnézed, hogy hány Wi-Fi hálózatot látsz hirtelen nyílva, hát azért több százat, és akkor sok sikert, hogy ezen bármiféle latency-t garantáljál. Tehát az 5G-vel ugye az van, hogy ez egy mobil hálózatot nem indíthat bárki base station-t, hanem mondjuk van az a országonkénti 2-5 mobil hálózat, ami tényleg mobil hálózat, és nem valamilyen ilyen knock-off másik cucc, ami ugyanazon a hálózaton működik. Tehát, hogy az 5G részén azt látom, hogy ott tényleg az lesz, hogy ha értelmesen elosztják a base station-eket, akkor azért ott fognak tudni valamiféle latency-t garantálni. Most az más kérdés, hogy ez nem azt jelenti, hogy majd Kiskunlacházán, vagy mit tudom én hol, a legutolsó házban is lesz 5G vétel, aztán olyan sebességgel fogod tolni a biteket, hogy leviszi a hajadat, hanem ez inkább tényleg azt jelenti, hogy ahol nagy népsűrűség van, ott fognak tudni valamiféle lefedettséget, értelmes lefedettséget garantálni.
Hát, ne csak a izét gondoljuk bele, nem csak a népsűrűség, hanem hogyha elindulunk például ebbe az okos otthon irányba, tehát hogy ugye megnő az eszközöknek is ugye a száma, és egyébként, ha már így visszatértünk a 5G-re és az autókra, ha jól tudom, pont az autó egyébként egy tök jó példa erre, mert hogyha jól tudom, az 5G-t egy csomó minden már leárnyékolja, tehát hogy az mondjuk egy épületben már annyira nem lesz jó, viszont az hát autó igen. Meg ugye a szabad ég alatt van, tehát hogy az ilyen tök jó receiver erre.
Hát igen, pont azért is kell sok base station, mert elég magas a frekvenciája az 5G rád, mármint a mobilos 5G-nek, most a Wi-Fi 5G-vel nem keverendő össze, és igen, tehát pont azért ez nem fog annyira átmenni a falakon, aminek viszont az a következménye, hogy például tényleg én azt látom, hogy ilyen helyeken, hogy mondjuk egy nagy csarnokok, ahol mondjuk például, tehát amit említettem, Tesco, meg hasonlók, tehát ott lehet majd igazán ennek hasznát venni. És akkor ott van az edge computing. Az edge computing az ugye ebből a szempontból azért lesz jó, mert mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk a Tesco például okáért automata raktározási robotokat vezet be. És akkor mi lesz? Ugye ahelyett, hogy ott a Wi-Fi-vel szívnak, mondjuk a mellette levő panelház szanaszét tolja nekik a Wi-Fi hálózatukat, azt tudják csinálni, hogy beleteszik szépen a SIM-kártyákat a kis önpakoló robotjaikba, és azt a logikát, hogy a robot hova megy, azt tulajdonképpen teljesen ki tudják szervezni az eszközből magából valamiféle lokális szerverre. Ez ugye azért jó, mert akkor robotnak nem kell magával cipelni a számítási kapacitást, hanem ő szépen betolja a videófeedet, meg a...
Hát meg ugye annak az energia szükséglete az
hát
is.
Hát arról ugye nem is beszélve, tehát hogy nem kell 5 percenként menni tölteni.
Még igazából pont ezért említettem én is azt, hogy a kettő egy kicsit egymás ellen van, mert sok esetben az edge computingot inkább egy olyan kontextusban szokták említeni, hogy az eszközökre helyeznek még számítási kapacitást. Nem azt mondtam, hogy feltétlen, de sok esetben ilyen kontextusban is emlegetik.
Hát mondjuk azért gondolj bele, tehát, hogy oké, most van K3S, tehát hogy tudsz Kubernetes deployolni Raspberry Pi-ra, de azért nem gondolom, hogy ez lesz a jellemző. Tehát hogyha mondjuk tegyük fel, hogy mondjuk azt mondod, hogy te szeretnél egy, most csak mondok egyszerű példát, egy Kubernetes-t, rajta fusson egy LAMP környezet, meg hozzá egy MySQL, akkor rögtön ott tartunk, hogy akkor kell egy pár giga RAM, és...
Ne. Tehát, hogy alapvetően biztos, hogy nem ilyen kontextusban kell ezt elképzelni, hanem ha már az eszközökre teszünk szoftvert, akkor sok esetben ezek beágyazott szoftverek.
Értem, tehát az edge
computing... Nem egy K3-est húzunk fel rá, meg egy LAMP stacket, meg bármi ilyesmit, hanem...
Na jó, de azt olcsó fejleszteni. Tehát azért beágyazott software engineer az általában egy kicsit többet keres, mint egy PHP táker. Most így, bocs, de...
Lehetetlen.
De érted, tehát, hogy én az edge computingot ebből a cloud irányból közelítem meg, tehát nem azt mondom, hogy az edge, mint teljesen edge, hogy tényleg ott van a Raspberry Pi, és azon fut a beágyazott szoftver, és azon csinálja az összes számítást, hanem pont az, hogy én úgy kezelem, hogy mindenki szeretne felhőszolgáltatást használni, mindenki szeretné azt, ha nem magának kéne üzemeltetni a DB-t, és az, hogy kihelyezett adatközpont van az ügyfélnél, és ezt mondjuk összekötöd egy 5G hálózattal, az eléggé edge ahhoz, hogy edge legyen, tehát hogy ugye latency-t tudjad garantálni, viszont nem küzd ugyanazokkal a problémákkal, mint hogyha megpróbálnád az egész problematikát megoldani magán a hardveren. Tehát nekem ez a meglátásom, hogy ezért ez lesz valahol ugye az arany középút.
Mert hogy lehet, hogy itt is ilyen árérték, tehát hogy megnézik azt, hogy oké, akkor itt van mondjuk, nem tudom, 10 000 eszköz, és akkor a 10 000 eszközön, hogyha akkor is ezt belerakjuk még, hogy akkor ott végezze mondjuk a számítás, stb., akkor az mondjuk mennyivel drágább, mint hogyha akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor adjátok ide a szervert, rakjuk le oda, érted, és akkor azt meg továbbítjuk, és akkor így offloadolod igazából, tehát hogy valahogy közé tolod.
Hát igen, és akkor nem kell, és akkor egy csomó olyan problémát nem kell megoldanod, amit, hogyha tényleg teljesen kitolod a peremre a számítást, akkor meg kell oldanod, tehát például ugye hőkezelés, áram, hűtés, tűzoltókészülék, stb. Tehát azért elég ciki lenne, hogyha mondjuk ez egy Tesco-s rakodó robot egyszer csak kigyulladna azért, mert túl melege van, vagy nem tudom, tehát hogy azért, na, ahhoz, hogy adatközpontot üzemeltessen az ember, azért kell egy pár dolog, tehát pont ezek, hogy legyen normális hűtése, legyen redundáns áramellátása.
Jó, mondjuk egy adatközpont az sok esetben vezérli a 10 000 eszközt. A 10 000 eszköz egy eszközére rakott számítás, ez akármennyire is nagy, az csak egy eszköz.
Igen, csak ugye mennyire kell, hogy mondjam, tehát hogy mennyi agykapacitásnak kell abba belemennie, hogy az a szoftver az tényleg fusson azon a viszonylag limitált hardveren, hogy figyelembe vedd azt, hogy mennyi áramot fogyaszt. Mondjuk az áramfogyasztás nagyon érdekes akkor, hogyha aksiról fut a cucc, ha a hálózatról jön, hát akkor azt kell mondjam, hogy a mai programozónak majdnem mindegy, és mennyi karbantartási munka van azzal, hogy növekszik a komplexitás egy olyan eszközön, ami egyébként is bonyolult, mert mozog, mert lidar van rajta, mert kamera van rajta, mert targonca van rajta, nem kéne a kedves vásárlót elütni, meg mit mint. Tehát, hogy eleve egy bonyolult eszközről van szó. És ezért gondolom azt, hogy ha lehet valahogy garantálni azt a latency-t, ami a helyi adatközponthoz megy, és akkor viszont elviszed a helyi adatközpontig a logikát, az agyát az egész rendszernek, akkor ott lesz valahol az arany középút.
Hát igen, lehet, hogy itt már pont annyi számít, hogy akkor most egy másodperc, vagy mit tudom én így, egy tized másodperc, hogy most akkor elüt valakit az a rakodó robot, érted, vagy nem?
Biztos, hogy benne, hogy az ilyen jellegű számításokat 5G ide vagy oda, edge computing ide vagy oda, nem fogják kihelyezni az eszközről.
Nézd,
mert egyszerűen, tehát alapvetően ez tipikusan az a szituáció, hogy a Kill Switch is azért képes Kill Switchként viselkedni, mert ott van előtted, a kezed alatt, és hardware-esen kapcsolod. Ez pont ugyanez, hogy be kell húzni ezt a kéziféket, vagy a féket, vagy az ABS-t, vagy akármit, akkor arról nem dönthet ennyi láncon, ennyi lánc szemen keresztül menő információ halmaz. Ebben biztos, hogy, és alapvetően, hogyha belegondoltok, egyik, tehát alapvetően az 5G-t szokták ezzel reklámozni, hogy önvezetés, ez lesz az egyik fontos dolog, meg az edge computingot ahhoz, hogy ipari automatizációhoz, de amikor megkérdezed bármelyik járműgyárt, járműgyártót, és arról van szó, hogy önvezetés, két válasz van, vagy az van, hogy mindjárt itt van, vagy az van, hogy sose lesz itt, de egyik sem emlegeti azt, hogy majd, ha az 5G itt lesz, meg majd, ha jobban elterjed az edge computing, hanem alapvetően vagy az van, hogy belerakják az autóba ezt a logikát, és esetleg lehet optimalizálni a közlekedést, de ez már a többes szám, a több autóval való együttműködést 5G segítségével, de magát az önvezetést vagy odarakják az autóra, és azt mondják, hogy ez kész, vagy inkább meg se próbálják.
Nem félreértetett, nem az, egyrészt az, hogy az autókat, tehát a mai autókat az 5G-től függővé tenni, hát az egy nagy badarság, mert mi van akkor, izé kimegy a városból, és akkor egyszer csak nem tudja magát vezetni, vagy mi? Tehát, hogy ez nyilván nonsens. De azt gondolom, hogy egy nagy áruház, hogy ne a Tesco-t PC-zzük ki, mert tényleg semmi akármelyik lehetne, hogy egy nagy áruházlánc például a rakodó robotjait ezzel vezérli, ezt teljes mértékben tudom látni, mert azok nem haladnak annyira gyorsan, mint egy személygépjármű.
Hát meg, hogyha akarod, akkor érted, valamit bele tudsz rakni, tehát, hogy egy ilyen ultrahangos távolságérzékelőt, érted, azt még meg tudja futtatni, az nem egy akkora hatalma, tehát, hogy nem kell hozzá nem tudom, igen, hány magos processzor, hogy azt még meghajtsa, és látja, hogy úristen, valami egy méterre van, akkor tök mindegy, hogy mit mond a rendszer, vagy nem várja meg, hanem akkor megáll.
Igen. Na hát ez az, de épp ez az, hogy
jó, de mondjuk
hol van itt a határvonal, mert akkor oké, vonalkövetést belerakni se nagy cucc, meg felismerni QR kódokat se nagy cucc, akkor valójában miből tart, csak egy listát rá küldeni, hogy melyek azok a QR kódok, és milyen vonalon menjen végig. Tehát, hogy alapvetően ezért...
Ez nem is tudom, hogy melyik magyar kórházban, de vannak ilyen rakodó robotok már, amik önmaguktól
működnek. Honvéd kórházban lesz szerintem.
Honvéd kórházban van? Nem tudom. Tehát láttam egy videót arról, hogy tényleg, és akkor hogy meg is áll, hogyha valaki besétál közé, szól, hogy hello, figyó, menjél már odébb, nekem mennem kell. De hogy mondjam, tehát, hogy ugye ez nem az, én azt gondolom, hogy nem azt hozza el ez a technológia, hogy ettől most aztán automatizálni tudunk mindent. Én azt gondolom, hogy ez olcsóbbá teszi a technológiát. És az olcsóbb alatt itt azt értem, hogy egyszer csak egyszerűbb lesz, tehát nem kell az, hogy az egész tudás az ott legyen azon a bazi nagy rakodó roboton, ami, ha láttad azt a videót, azért azok úgy méretes darabokna. Hanem hogy olcsóbb lesz, könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, és lehet, hogy egy valamelyik gyártónak megéri még azt is, hogy a kill switch-et sem az eszközön helyezi el, hanem megcsinálja edge computinggal, mert olcsóbb kifizetni a kedves elütött delikvensnek a szökő évente egyszer azt a kártérítést, ami abból adódott, hogy elütötte a kis rakodórobot, mint hogy tényleg belerakni a 100 000 eszközbe a kill switch-et.
Most meg mondtam, a másik egyébként szerintem hát, amúgy lehet még fontos a tehát, hogy limitált, tehát, hogyha gondolj bele, hogy legyárt, azt nem tudom mennyi ilyen robotot, tehát, hogy most nyilván mindenhol az van, hogy akkor fú, hány ezer ilyen robot fog üzemelni, gondolj bele, hogyha mindegyikbe belerakod ugye azt a kis CPU-kat, stb. És tényleg egyszer el fog fogyni, hogy el fog fogyni, hanem egyszer az lesz, hogy akkor mondjuk a Kína, ahonnan egy csomó ilyen félvezetőt, meg hasonlót ugye mondjuk így hozunk be, azt fogja mondani, hogy gyerekek, ezt nektek mondja. És hát, akkor az lesz, hogy szűkösek lesznek, tehát, hogy inkább azt fogod mondani, hogy jó, akkor legyen inkább ez a 3G-s dolog, mint hogy akkor tényleg mindenbe belerakod azt a, nem tudom, bivajerős procit.
Ez már szerintem egy kicsit nagyon...
Nyilván ez már nagyon messziről érkezik
edge-kéz.
Ez a dolog. Edge-kéz. Igen, tehát, hogy szerintem egyébként lehet, hogy ilyen is van akár mögötte.
Igen, de inkább... tehát, hogy Janoszen az a baj, hogy ez a készítés például egy kicsit így triggerelt, mert most belegondolunk a Boeing-es dolgokba, amik most történtek, hogy alapvetően csináljunk inkább szoftveresen valami trágyát, és akkor majd igazából majd kifizetjük a kártérítést, és ebbe az évben vagy hát már egy jó ideje nem rendelt senkiből inget, mert annyira maguk alatt kivágták a fát az ilyen jellegű döntéseikkel.
Figyelj, Ádám, ne érts félre, nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog. Én alapvetően nem gondolom azt, hogy ez egy jó dolog, hogy a kill switch-et kiszervezni. Én azt mondom, hogy valamelyik cég meg fogja ezt próbálni. És akkor kiderül, hogy megúszszák-e, vagy nem ússzák meg. Tehát, hogy alapvetően az ilyen dolgoknál mindig az van, hogy ugye próbálnak költségoptimalizálni, hogy amelyik az olcsóbb, az nyer elfben. Úgyhogy valaki biztos, hogy ki fogja próbálni, hogy a 100 000 eszközében nem tesz skill switch-et onboard, hanem majd egy központi szerve fogja megnézni. Aztán persze nyilván majd az egyetemről frissen felvett Java programozók azok, vagy nem is, bocsánat, most már Kotlin vagy Node.js programozók, azzal nem fognak számolni, hogy mi van, hogyha CPU-ban nincs elég kakaó, és ahhoz, hogy a skill switch-et meghúzza, és akkor ugye jön a nagy Boeing stílusú balhé. De valaki ezt meg fogja próbálni. Azért, hogy olcsóbb legyen az egész tudsz. És nyilván.
Igen, és ezt szerintem simán meg tudják oldani, hogy valakit oké, kifizetjük, stb. Tehát, hogyha ilyen kisebb ügyek lesznek belőle, az a kutyát nem fogja egyébként érdekelni, lehet, hogy el sem fog jutni hozzánk. Nyilván, hogy egy ilyen Boeing eset, azért na.
Jó, igen, tehát, hogyha a nagymamának a hamvait leveri a kandalló tetejéről a drón, nem lehet kikapcsolni, valószínűleg nem lesz.
Nem, ugye ez nagyon morbid.
De most érted,
Ádám.
Valakinek a világa dől össze benne, tudod, mert egy apró dolog, de amúgy meg valószínűleg nem lesz bele issú, ez tény is való.
Ádám, beütött a sör. Igen, tehát hogy igen, ez megint csak egy olyan dolog, de ez nem fog azon változtatni, hogy elmegyünk ebbe az irányba, tehát hogy ha megnézed, csak azt mondjuk az elmúlt 10 évben mi történt automatizáció téren, ugye itt van ez a Honvéd kórházas sztori, itt vannak a Tesco-ban az automata fizetőkasszák, és nem tudom, miért a Tesco-t pécizem ki, bármelyik másik áruházláncot is mondhatnám.
Nagyon pikkelsz rájuk. Vagy.
Nem, azért, mert Ausztriában nincs Tesco, úgyhogy igen, így könnyű. De hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy a világ elmegy ebbe az automatizálós irányba, és vannak erről egyébként egész komoly társadalmi viták, hogy jó, hát ugye akkor az a universal basic income, de ez nagyon messzire menet, hogy mit fogunk csinálni az emberekkel akkor, hogyha már nincs rájuk szükség, és hogy ezt társadalmilag, ezt hogy oldjuk meg ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy ez egy teljesen más podcastnek a témája lehetne, hogy néz ez ki a jövőben, de hát nekem ami az izgalmas kérdés az az, hogy fogjuk ezt mi, mint szakmából kezelni, hogy oké, hát akkor most már nem a Amazonnak a Frankfurti Data Centerébe deployolunk, hanem ide hozzánk, és itt van nálunk az egész Amazonnak a hóbelabanca, a Lambdával, meg mit tudom én, RDS-sel, meg Kubernetes-sel, meg mindennel nálunk, tök jó szép új világ, és függünk egy felhőszolgáltatótól, aki nálunk tartja a cuccot, persze lepapíroztuk, úgyhogy baj nem történhet, ugye?
De... Jó, hát figyelj, azért még mindig nem ugyanaz, mint hogyha nálad lenne, mert azért ez egy csomó ilyen managed service, amit ugye itt említettél, tehát hogy azért azt így felépíteni, ez azért szerintem egy ilyen win-win.
Tehát a kényelem attól még elméletileg ugyanúgy jár mellé. És igazából, ha jól értem, ez itt a fő selling point, hogy igen. Ugyanazt a kényelmet megkapod a kvázi saját, de nyilván nem saját hardware mellé, mint amit a felszolgáltatónál megkaphatsz.
Frissebb, lágyabb, jobb.
Nyilván sokkal drágább, de most ez megint másik issue.
Hát kérdés az, hogy milyen drágább, hogy mondjuk ezt megveszed, vagy kifizeted azt az embert, aki neked lokálisan felépíti. Viszont ami nekem nem tetszik ebben az egész sztoriban, és ez vicces, mert nekem hivatalosan felhőt kéne eladnom, de ami nekem ebben az egész felhő sztoriban nem tetszik, hogy ugye mindig mondja, hogy jaj, de hát év majd mit tudom én, nálad a lokális datacenterben is elszáll a diszk. Igen, de ha nálad a lokális datacenterben elszáll a diszk, akkor a te lokális datacenterednek lesz problémája. Ha az Amazonnál elszáll valami, akkor az egész világnak van problémája. Tehát így például volt egy ilyen, hogy és tudom, pár éve volt, hogy az Amazonnak a US East 1-ben voltak az S3-mal igen komoly problémái, és egy viszonylag elterjedt marketing szolgáltató az S3-ról szolgálta ki azt a scriptet, amit a világon az weboldalaknak az egyharmada bekötött. Mindenek mi volt a vége? Az az, hogy gyakorlatilag a világ oldalának egyharmada nem töltött be, mert nem volt képes azt a scriptet betölteni a HTML-be. Tehát, hogy nekem ilyen aggodalmaim vannak ezekkel a túlzott központosítással, és hogy mindent az Amazonhoz, vagy hozzánk akár bárhova, hogy ilyen monokultúra alakul ki, és hogyha az a monokultúra az megfertőződik valamivel, akkor rápacsáltunk nagyon, nagyon csúnyán.
Monokultúra. Ez se sűrű.
Hát mint a banánnál, tudod? Hát az előző banán típus az így gyakorlatilag kihalt mára. Igen, és akkor most felveszem...
Szerintem Krisztiánnak nem kell magyarázni ezt a dolgot a növényorvos kollégának.
Hát kedves növényorvos kolléga, akkor mi történt a banánnal? Légy szíves. És várjál, én közben előkeresem az alumínium fóliát, hogy készítsak magamnak egy kalapot.
Ja, de hát igen, ugyanezek az aggodalmaim egyébként azzal is, hogy akármilyen is utáltam, meg trágya volt, hogy az egy is most meg krómium. Ugyanez a monokultúra kialakulóban van ugye a weben is.
Igen.
Ja, igen.
Kedves növénytudós úr, mi a franc történt a banánnal?
De miért tőlem kérdett? Tehát, hogy
hát te vagy a növényorvos.
Pont a banánnal nem foglalkoztam, tehát hogy...
Ezt most nem mondod komolyan.
Hát miért foglalkoztam volna? Tehát, hogy Magyarországon szerinted ez mennyire fontos?
Jó, oké. De gondoltam, legalább hallottál róla.
Ja, hát nyilván egy olyan nemesítési folyamaton ment keresztül, ami, mert hogyha jól tudom, az eredeti banán, az kb. Nem is tudtad volna meg, vagy legalábbis a mostani izével azt mondanád, hogy hagyjatok már ezzel a hülyességgel.
Hát,
ugyanaz,
igen.
Mint ahogy mondjuk a dinnye, meg egy csomó másik, hogy ugye addig nemesítik, amíg ugye egyre jobb lesz, tehát hogy egyre kevesebb benne a mag, stb. Tehát, hogy a banánba ugye nem is nagyon találkoztál már, vagy csak ugye egy nagyon kis részen ott az egyik végébe. De az eredeti, ha jól tudom, az például tele volt.
Igen, de akkor hogy, tehát akkor hogy csinálnak új banánokat? Most így teljesen prózaian kérdezve. És ez most halálkom ez a kérdés, mert pontosan olyan történik az informatikában.
Már a monokultúra egyébként, amit itt emlegettünk, az egyébként máshol jön elő például, amikor ugyanazt a dolgot vetik újra és újra arra a helyre. Tehát, hogy például a kukoricánál volt ugye ez így megszokott, csak ott az a baj, hogy ugye az a baj, mivel ugyanazt veted el, ezért ugyanazok a problémák jelennek meg, és ugye ahogy egyre többet és többet vetett ugyanarra a területre, ugye ez így megsokszorozódik.
Na, tehát, akkor kedves növényorvos úr, következő a sztori a banánnal, elmesélem, és megmondod nekem, hogy ez monokultúra problémája vagy sem. Szóval volt ez a Gros Michel nevű banán típus, és ugye a 60-as évek táján elkapott egy valami gombás lószart, ami gyakorlatilag ezt a mindjárt megnem, Fusarium oxysporum FSP cubense gyakorlatilag kipusztította a Gros Michelt, és gyakorlatilag azóta nevesítettek egy másik fajtát, a Cavendisht, és viszont ez is elkapott valamit, gyakorlatilag az, hogy az egész világon az összes banán az tulajdonképpen egy klón, ha jól értettem, hogy ezt az egész folyamat.
Hát ugyanaz a genetikája. Ja.
Igen, tehát hogy ez mennyire monokultúra.
Ja, ez az egyébként, és egyébként ugyanez van például Amerikában is egyébként nagyon sok helyen. Például ott, ha jól tudom, egy ilyen GMO fajtát használnak, aminek szintén az a baja, hogy megoldották, hogy ellenálló legyen ugye egy ilyen gyomírtószernek, és ugye ellenáll még, ha jól tudom, a kukoricamolynak is, mert az a lényeg, hogy a gyomírtószernek egyébként azért áll ellen, mert hogy ugye valamivel, amikor ezt a GMO-t csinálják, akkor így jelezni kell, hogy igen, az a gén az GMO, és akkor gyomírtózzák, és mivel ezt túléli, tudják, hogy akkor ez GMO. Na igen, és az a lényeg, hogy ott is azt mondják, hogy oké, most így ellenáll ennek a cuccnak, meg esetleg ugye átfertőződik valahova, és akkor már egy csomó másik olyan, tehát ugye ilyen totális gyomírtónak áll ellen, ami azt jelenti, hogy az mindent visz, kivéve azt, amiben benne van ez a gén. És az a lényeg, hogy ez, mondjuk a kukorica, így átfertőzhet esetleg gyomnövényeket is, és onnastól azok a gyomnövények is ellenállóak lesznek arra a totális gyomírtóra, és azokat sem tudod azzal kivinni, ami tök jó, és mondták, hogy semmi baj, majd lesz másik gyomírtó.
Jó.
Tehát, hogy itt is ez van, hogy itt is jön valami probléma, és akkor lesz rá megoldás, és akkor, hogyha az a megoldás nem lesz jó egy idő után, akkor majd lesz egy másik megoldás. Tehát, hogy élet megy tovább.
Jó, oké, ezt értem, ezt az élet megy továbbot, de ugye, tehát, hogy most van ez a hatalmas pánik, például, hogy a, mit tudom én, a koronavírus elfertőzi az emberiséget, mert hogy annyira globálisak lettünk, vagy mit tudom én. Van ehhez egyébként nagyon, nagyon kiváló számítógépes játék, mindjárt eszembe is jut a neve, de hogy ha, ugye, az informatika az tulajdonképpen egy ilyen leképzése annak, hogy, hogy az emberiség hogy működik, hogy a világ hogy működik, és ez csak egy apró szelet. És én azt látom, hogy a monokultúra ugyanúgy probléma az informatikában, mint bármilyen egyéb rendszerben.
Ezt, ja, de... hát csak én nem monokultúrának nevezném, hanem ilyen vendor lock-in és hasonló, tehát hogy inkább ilyen jellegű, tehát hogy akkor nem is monokultúra ez, hanem monopólium inkább, azt mondanám, tehát hogy az itt a probléma. Tehát,
szerintem,
mindenki mondjuk...
szerintem most már ezt lassan elengedhetjük, hogy most monokultúra vagy
jó,
sem.
De tehát, hogy nem, igazából egyébként közben megtaláltam a számítógépes játékot, az a neve, hogy Plague Inc. Tudom javasolni mindenkinek játszásra, egy kis gondolkodtató. De...
És mindenki ízik Grönlandra fog érted költözni.
Igen, de nem, tehát Krisztián, hozzád az a kérdésem, hogy ez az egész nevezzük, ami legyen. Nem tudom, mennyire követed.
Azért, mert nem nevezzük nevén, még mindig ugyanarról fogunk beszélni.
Jó, de engem az érdekel, figyelj, engem az érdekel, hogy Krisztián, mint aki egy másik területről lát rá erre a kérdésre, azon a területen, tehát növénybiológiában ez mennyire komoly téma, mennyire beszélgetnek erről, hogy vigyázni kell ezzel, hogy
hát egyszerűen... ott azt mondják, hogy ugye minél diverzebb valami, tehát hogy minél jobban ugye szét van szorva, tehát hogy több faj van mondjuk egy adott területen, ez ilyen ökológia, tehát hogy minél több faj van egy adott területen, ugye az annál mondjuk stabilabb például, tehát hogy annál egészségesebb igazából, tehát hogy itt is igen, akkor valószínűleg ez kellene.
Pontosan ugyanez, nem is tudom már pontosan ki volt, igazából nem, ha tudnám, sem feltétlen kéne mondani, de valamelyik banknak egy ilyen vezetőbb informatikusa mondta azt, hogy bárhogy is fognak dönteni beszállítók közül, biztos, hogy lesz legalább egy másik, aki hasonló megoldásban képes megvalósítani azt az adott bármilyen igényt, mert hogy az nem lehet, hogy egy dologtól függ, és ezt akár értsd úgy is, hogyha van bármiből Windows-os, akkor lesz Linux-os is. Vagy hogyha van bármiből Amazonos, akkor lesz legalább Google is, vagy valami belső infrán is.
És akkor most jön az izgalmas kérdés, hogy mondjuk például az összes nagy felhőszolgáltató, aki azzal a feature settel rendelkezik, gyakorlatilag amerikai, és hogyha a geopolitikai helyzet ugye változik, most például van egy vagy viszonylag nagy per, megint Max Schrems, ez a osztrák adatvédő már megint perel, most a Facebookot jelenleg. Tehát, hogy izgalmas kérdés az, hogyha változik a geopolitikai helyzet, akkor vajon mit kezdenek azzal, hogy a három legnagyobb felhőszolgáltató, a legnagyobb feature settel mind amerikai. Ezt egyébként az illetőtől kéne megkérdezni, nyilván nem tőled kérdezem, mert te nem feltétlenül tudhatod, csak így felmerül, mint kérdés.
Jó, alapvetően nem is feltétlen a beszélgetés témája, akkor nem is feltétlen a felhőszolgáltatók voltak, hanem inkább a különböző platform döntések, meg nyelvek, meg egyéb ilyen eszközök.
Hát igen. Csak hogy én azt látom onnan, amilyen beszélgetéseket folytatok ügyfelekkel, hogy mindenki megy a felhőbe. De tényleg mindenki. Most nagyon-nagyon ritka az az eset, hogy valamelyik ügyfél azt mondja, hogy köszöni szépen neki az on-prem, az elég. És ha nem a felhőbe megy, ahogy a publikus felhőbe, akkor megy a hibrid felhőbe, vagy a privát felhőbe.
És mennyire látod azt reálisnak? Meg mennyire látod azt megvalósulni, hogy mondjuk van akkora vállalat, maradjunk akkor a bankoknál, mondjuk nagy multibank, van több Magyarországon is, meg gondolom Ausztriában is, és mondjuk azt mondja, hogy jó, akkor én az anyaországban elkezdek felépíteni egy saját adatközpontot, és kvázi felhőszolgáltatásként a lányvállalatoknál értelmezve, vagy legalábbis a lányvállalatok szemében felhőszolgáltatásként építem fel ezeket. Ezt mennyire látjuk mondjuk egy valódi alternatívának?
Az a baj, hogy tudok egy bankról, ami konkrétan Magyarországon is igaz, de erről a bankról azt hiszem, hogy nem nagyon beszélhetek, hogy ők milyen stratégiát választottak, de általánosságban szólva a dolog úgy néz ki, hogy on-prem jelenleg a VMware a nyerő. Viszont a VMware messze nem biztosít olyan funkcióhalmazt, mint mondjuk egy Amazon, és a szomorú igazság az, hogyha mondjuk elmész egy IT vezetőhöz, aki mondjuk adott esetben eddig on-premben utazott, akkor nagyjából az lesz a válasz, amikor kérdezed a felhőszolgáltatókról, hogy Amazon, őket tudom kicsoda, Azure az ki. Tehát, hogy annyira elterjedt az Amazon, mint hogy tudod, hogy millió feature van, mindent tud, amit a fejlesztőit szeretnének, tehát hogy az Amazon gyakorlatilag ilyen bulldozer szinten tolja le ezt a kérdést, és nyilván nem véletlenül fektetnek ők is pénzt abba, hogy az ügyfélhez ki tudják rakni a cuccaikat, mert lesznek olyan ügyfelek, akiknek az izgalmas lesz. De iszonyatosan nagy az Amazon penetrációja. És ami pedig az anyaország leányvállalat kérdést illeti, általában azt hiszem, hogy az a stratégia, hogy kitalálják azt, hogy oké, itt a szoftver, ugye amit az anyaországban vagy az anyaország vezetésével fejlesztenek, és utána kitalálják azt, hogy ezt hogyan tudjuk a tetszőleges felhőszolgáltatáson üzembe helyezni, és azt viszik ki az adott országokba. Tehát, hogy legyen az Amazon, vagy VMware, bár ez tényleg mérsékelten jellemző, hogy azzal találkozom, valaki tényleg VMware-ből tényleg felhőt épít, és nem úgy használja, mint egy virtualizációs platformot. És utána ugye valamilyen központi menedzsment döntés hatására döntenek egy felhőtechnológia mellett, és azt tolják ki minden országba fokozatosan.
Tehát, szóval akkor nem nagyon röviden.
Nem nagyon látom azt, mert ugye egy banknak nem az a business modellje, hogy ők felhők szolgáltatást építenek. És ahhoz iszonyatosan sok befektetett, hogy olyan
tiszta szintű... sor, de tudod, ez olyan, hogy az Amazonnak sem az volt.
Az Amazonnak
mégis
sem...
alapvetően egy óriási bizniszt csináltak a felhasználatlan erőforrásaikból, amire egyébként tökre szükség volt, csak nem 100%-ban.
Jó, csak azt ne felejtsd el, hogy amikor az Amazon ezt csinálta.
Ugyanez igaz a Microsoftra, és alapvetően nagyon sok egyéb más szolgáltatónál is ezek megjelennek.
Igen, kellő háttér, marketing, egy jó
stratégia. Nem, azt ne felejtsd el, hogy az Amazon az egy amerikai vállalat, amerikai stílusú vállalat, tehát hogy ott mernek dolgokat csinálni, kockáztatni dolgokat egyrészt, másrészt pedig az Amazon, amikor ezt csinálta, akkor nem volt alternatíva. Egy bank alapvetően egy nagyon kockázatkerülő szervezet, ezért is vannak iszonyatos compliance szabályok, hogy mit lehet, mit nem lehet, stb. Tehát, hogy nagyon pici a mozgástér. És hogyha, tehát ahhoz, hogy mondjuk egy bank, vagy bármilyen szervezet azt mondja, hogy ők most euró százmilliókat ölnek abba, hogy építsenek egy felhőszolgált platformot, hát az már befektetői szintekig elmegy az, hogy ezt tényleg meg kell csinálni. Tehát, hogy az ilyen összegek azok azért már meg fognak jelenni a felső vezetés asztalán, és nekik kell ezt eldönteni, és valahogy indokolniuk, és addig, amíg a geopolitikai helyzet nem olyan, hogy az Amazon egy tényleges látható kockázatot jelent egy bank számára, addig egy bank nem fog ilyen szintű pénzeket beleölni, mert egyszerűen nem látom azt, hogy ők ezt meg tudnák indokolni, hogy miért tesznek ilyet, amikor ott van egy sokkal olcsóbb alternatíva, ami akárhogy is nézed, akárhányszer 100 millió euró nagyságrendben olyan mennyiségű szerver tudsz vásárolni, hogy ez valami eszméletlen. És már pedig ennyi pénz kell ahhoz, hogy tényleg egy Amazon konkurens felhőszolgáltatást felépíts.
Jó, tiszta sor.
Ja, úgyhogy ennyi. Az, hogy lesz edge-ünk, és az, hogy lesz több lehetőségünk, annak én alapvetően örülök, mert fejlődik a technológia, és érdekes és izgalmas projektjeink lesznek a jövőben. Ennek lesznek nagyon izgalmas, szerintem társadalmi implikációi, illetve az, amit ugye beszélgettünk itt a végén, az a monokultúra, vagy a franc tudja, hogy micsoda, ez meg szintén egy olyan dolog, hogy ezt majd maradjunk annyiban, hogy betárasztam popcornból. Ennyi.
Ja, azt hittem, hogy blogpostból, hogy majd erről is írsz.
Igen, meg podcast téma, nem, csak leül, azt néz.
Nem, ilyesmiről nem írok, mert a végén még megjelennek a héterek.
A banánrajongók, ja.
Igen, meg a kukorica.
Na jó, kedves.
És te vagy a kukorica ez a váló, értem.
Ennyi, kedves hallgatók, kíváncsiak vagyunk, hogy ti is szeretitek-e a banánt, kommenteljetek a Slack-on, letkod.hu/slack címen, illetve írjatok nekünk a podcast@letkod.hu e-mail címre. Hogyha tetszik ez az őrület, amit itt művelünk, akkor látogass el a letkod.hu oldalra, ahol további gyönyörű szép tartalmakat fogtok találni, és természetesen támogathattok minket a letkod.hu/Patreon címen. Amire még felhívnánk a figyelmeteket, hogy természetesen alakul itt egy éppen aktuális meetup, úgyhogy a meetup.com-on is lehet minket nézegetni, és lehet figyelni, hogy mi történik ott. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.